A stúdióban Ércfalvi András.
Köszöntöm a kedves nézőket és a kedves hallgatókat. Én nagyon remélem, hogy a következő 35-40 perc egy izgalmas beszélgetés lesz, nem tőlem, hanem a vendégtől. Mondom a tudnivalókat, és aztán rögtön belevágunk a közepébe. A fő vonal, azt hiszem, a fő irány az a generációváltás, meg a vállalkozás. Szerintem ez nagyon sokakat érdekel Magyarországon. Szóval 40 éves gyártó és fejlesztő cégről van szó. A fagyiportól egészen eljutottak 2500 különféle termékig a 40 év alatt. A második generáció viszi a céget, a három testvér közül a legidősebb, aki egyébként három gyermek édesanyja. A Tuti Kft-ről van szó, és Prohászka Andrea ül itt a stúdióban. Eddig jó volt, ugye? Nagyjából jól mondtam az adatokat.
Tökéletesen, úgyhogy én is köszöntöm a nézőket, hallgatókat.
Volt egy beszélgetésünk közösen, a Trend FM-en, és akkor hallgattam a történetet, rengeteg mindent elmeséltél a cégről, amire most azt hiszem nem lesz idő, mert akkor kiemeltük azt, hogy a generációváltás az milyen trendi, szexi kérdés, és hogy ebbe te mennyire sok mindent tapasztaltál az elmúlt években. És kértelek, hogy akkor folytassuk innen. Csak közben én fölkészültem még jobban, és láttam különböző csatornákon jó sok beszélgetést ebben a témában. Úgyhogy azt gondoltam, hogy szakadjunk el minden kötöttségtől. Van tapasztalatod, jó pár éve vezeted ezt a céget, de mondok még egy-két dolgot. Rába Patonától indulunk, és egészen Dubaiig eljutunk, majd ha lesz idő. Azt mondtam, hogy 40 év, 150, kb. 150 dolgozó, 8,5 milliárdos cégcsoport.
Igen.
És nagyon érdekes kanyarok voltak ebben a generációváltásban, mert amikor mi beszélgetünk, azt hittem, hogy ez egy ideális generációváltás, és akkor gyere be, léces agytanácsot, hogy hogy kell ezt csinálni okosan, felnőttesen egy családban, ahol három gyerek van, ráadásul több tulajdonos volt, amikor átvetted, volt három tulajdonos, voltak ott 9-en, tulajdonképpen jelentkezők, és aztán így lettél te.
Kívülről nézve minden egyébként nagyon szép, és azért is hívtak minket eleinte nagyon sokat más szerepelni, mert ez olyan kereknek tűnt. Valójában először megtörtént a kivásárlás, a három tulajból lett egy, a mi családunk maradt, és akkor utána jött az, hogy na, és akkor hát most akkor valamit lépni kellene. Az apám borzasztóan belefáradt ebbe a kivásárlási folyamatba, és én ezt láttam rajta, hogy nem mennek a dolgok, az apám nem örömmel jön be. Így látni lehetett, hogy nem lehet tovább menni, ő is érezte. De nekem meg nem fordult a fejembe, hogy miután nekem addigra már három gyermekem volt, hogy ő még mindig azt gondolja, hogy én vagyok a legjobb opció.
Közben egy éves volt a legkisebb,
igen,
ugye?
Én olyan halálnyugalommal voltam, hogy hát...
Én biztos nem.
Én biztos nem. De hát az apámnak ez nem, abszolút nem, tehát ő így nem minden nézte a dolgot. És akkor mondtam neki, hogy hát jó, akkor hívjunk már ide valakit ki, kívülről is, mert nyilván ő elfogult. Az, hogy ő ebbe él már nem tudom mióta, hogy bennem látja azt, aki tovább viszi, ez így nagyon szép, de azért nézze már ezt meg olyan, aki látott más cégeket.
És akkor jött Budapestről egy okos, mindent látó tanácsadó, és ez sok vállalkozás, azt hiszem, hogy szintén így gondolkozik, hogy hát nekem van három gyerekem, igen, bármelyik lehetett volna már korban, lehetett volna egy külsős szakember, valamilyen menedzser, de akkor én hozok Budapestről, hozok valakit, aki majd megmondja a tutit.
A megmondó embert hozzuk a tutiba, igen, és hát jött is a megmondó ember. Mi akkor nem igazán gondolkodtunk külsős cégvezetésbe, tehát én azt gondolom, most már sokkal nyitottabb lennék ilyen irányba én is, de akkor abszolút abban gondolkodtunk, hogy próbáljuk már ezt megoldani saját berkeken belül. Azért volt, vagy van azóta is egy menedzsmentünk, ahol nálam nem sokkal idősebb tapasztalt vezetők vannak, az öcsém is benn volt már a cégbe. Tehát én azt gondoltam, hogy azért mondja már ezt valaki kívülről is, hogy talán alkalmas rá, mert azt, hogy most én gondolok valamit, vagy az apám gondol valamit, ez így nagyon cuki, de hát mindenki elfogult. És akkor jött a megmondó ember, és megtudtam, hogy tényleg én vagyok a legkisebb rossz. Kicsit rosszul esett azért,
Így pacekban mondta, hogy...
Hát azt mondta, hogy igen. Előtte még volt egy Andika, amit általában nagyon ki tudok akadni Andikásznak, és mondta, hogy hát Andika, tényleg te vagy a legkisebb rossz. Hát egy ilyen másfél évig kellene így vezetgetni a céget, amíg az öcséd bele nem nő, és aztán nagyjából csak, amit akarok. És mondtam neki, hogy most jól értem, hogy mind amikor a rendőrt fellövik az űrbe, hogy etesse a malacokat.
Pont amikor a felvételt csinálják, igen. Kaputipor most ment fel, eddig minden rendben.
Így van, hál' Istennek. Úgyhogy én úgy éreztem, hogy én vagyok a rendőr az űrhajóban, akit azért lőnek fel, hogy semmihez ne nyúljon, csak ott etesse a malacokat. És mondtam neki, hogy most ezt komolyan gondolod, hogy én másfél évig csak tényleg, hogy így víz felett tartsak mindent, és dobjak el kaszát, kapát három gyerek mellől, ugorjak ebbe bele, de azért ne nyúljak semmihez, mert csak ideiglenesen vagyok ott. És mondta, hogy igen, hát mit gondolok én, hogy nőként három gyerekkel? De kaptam egy-két remek jelzőt még, amiket most nem idézek. Hát szerintem ez egy nagyon fontos ilyen trigger pont volt az életemben. Tehát meghúzott egy olyan ravaszt, hogy...
Az anyja, akkor meg tudom csinálni.
Nagyjából, na majd akkor én megmutatom, jó? És ez nem jelenti azt, hogy én leszek 10-20, nem tudom hány ezer évig a cégnek a vezetője, nem is lenne jó aztán a cégnek sem, meg nekem se, de nem két évig akarom ezt csinálni. Hát azért nagyon sok idő, most 6 éve vagyok ügyvezető. 5 év volt, mire eljutottam oda, hogy na talán most már megérkeztem. Tehát, hogy nem tud az ember cég vezetni, mikor oda kerül. Tehát mindenki feltételezte rólam, hogy hát tudja. Honnan tudnám? Hát sose vezettem céget. Az apám mellett voltam a cégnek a második embere. De volt fölöttem egy ilyen borzasztóan erős bástya, egy tudás, aki mindig tudta, hogy mit kell tenni. De amikor szerepet cserélsz...
Egy üvegplafon.
Igen. Ugye? Csak amikor szerepet cserélsz, és te vagy ott. Hát
jó, csak
más.
Egy most két dolog. Hogy az egyik az, hogy ha én ilyen generációváltó vállalkozásban lennék, akár a fiatalabb, akár az öregebb, azt mondanám, hát pedig hát ott volt mellette, tehát a stafétabot átadás, tudod, de mégsem, ezért nagyon jó, hogy mondod, mégsem így van. Tehát ez,
nem így van, nem, főleg, hogy nem feltétlenül elég. Az átadás meg sem történt akkor, tehát mi teljesen tévedésben voltunk az apám, meg én is, abszolút naivan azt gondoltuk, mert borzasztó jó a viszonyunk, mi nagyon jól dolgoztunk együtt. Nekem igazándiból akkor lett az apámmal szoros a viszonyom, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, mert előtte sose láttuk, az apám mindig dolgozott.
Megutazott, ugye, mert rengeteget utazott.
Utazott. Anyukám 3 gyereket nevelt, vitt mindent, tehát teljes hátteret biztosította, az apám meg dolgozott.
Hát és mint te is viszel 3 gyereket.
Igen, most már nagyon megértem azt, és azért le a kalappal anyukám előtt is, hogy ő a teljes hátteret hozta végig, amikor még nem volt mobiltelefon, nem volt autója, semmi nem volt a 3 gyereknek a minden ügyes bajos dolgát intézni, mert az én apám azt reggeltől estig dolgozott. Úgyhogy nekünk akkor lett nagyon jó a viszonyunk, és azt gondoltuk, hogy hát tök jó, mert 10 éve mellette voltam cégvezetőként, hát csak megy ez, hát láttam, hát közösen csináltuk, gondoltam én is naivan. De itt több bibi volt. Az egyik az, hogy hát az apám az nem adta át valójában a dolgot, tehát csak névjegyet cseréltünk, meg mondjuk íróasztalt, de valójában pozíciót nem. És nekem ez egy jó 1,5 év után esett le, hogy na hát én itt aztán minden vagyok, csak ügyvezető nem. És az egy ilyen, akkor egy ilyen nagyon turbulens, fura időszak jött. Én így nem tudom, milyen szellem szállt meg, vagy mi, de én akkor borzasztóan elkezdtem küzdeni az apámmal. Nem azt mondom, hogy az apám ellen, de az apámmal, mert egyszerűen nem értette azt, hogyha bejön és a fejem fölött döntéseket hoz, ami az ő oldaláról segíteni akart, hogy ez minden egyes...
Nem tudta elengedni, ugye?
Nem.
Mert ez viszont
elengedni.
Nagyon tipikus, amit most mondasz. Tehát ez viszont minden, nagyon sokan így csinálják rosszul ezek szerint.
De tudod, nem tudta elengedni, de azt hitte, hogy elengedte.
Igen, igen.
Nagyon sokan vannak tévedésben. Nagyon sok ilyet látok, aki ő már annyira generáció váltott, és így rögök, hogy most beszéltem a gyereket, de biztos, hogy nem. Tehát nem tud, nagyon nehéz ebből kiszállni. És ez az én apám, és én se értettem meg, hogy az apámnak mennyire nehéz. És azért mi egy évig nagyon erőteljesen küzdöttünk, ami azért borzasztó nehéz időszak volt, mert tehát egy lány nem megy az apja ellen, az apja az Isten, tehát hogy nem mondod az apádnak, hogy nem csapsz az asztalra, de mégis kellett.
Ezt mondd még el kétszer, mert nekem is lányom van, tehát ez jól esik hallani, az apám az Isten. Egy idő után ez kopik, de igen.
Egy lánynak az apja a legeslegnagyobb Isten király világon, és ez a világ legtermészetesebb dolga. Ezért teljesen más generációváltó lány, meg generációváltó fiú esete. Az apa fiú, nagyon
az
keményen
egymásnak. Az a fiatal bika, meg az öreg bika, az ott
igen.
még így is működik.
Ott az néha túlélésre megy. hogy világos. Az egyik a végén feladja, nagyon sokszor a fiatal azt mondja, hogy na figyelj, hát nekem erre nincs szükségem, tök jó állásom volt előtte, vagy elmegyek külföldre.
Hát vagy majd eladom a céget, és nem viszem tovább. Hát azért ez is egy kézenfekvő megoldás, ott egy milliárdos, sok milliárdos cég, gyerekek, majd egyszer úgy alakul, akkor innentől kezdve Dubaj.
Igen, sok
oda is eljöttünk Dubajba is.
Sok opció van. Na mindegy, szóval mi esetünkben ez abszolút megtörtént, hogy hát egyikünk se látta, hogy mi történik az elején. Nekem előbb esett le a tantusz, hogy hát ez minden csak nem generációváltás.
És akkor ott van közben a két gyerek, akik beosztottként ott vannak a cégnél. Az egyik nagyon komoly pozícióban, a másik, azt mondtad, a lánytested nem akar annyira vezető lenni, valahol
igen,
ezt mondtad.
Igen.
Nem, de akkor is ott van a két másik testvér, akivel szintén még brusztolni kell valamilyen módon. Meg ott van az összes alkalmazott, meg ott van mindenki, aki látja azt, hogy van egy ilyen libikók. Ez megint egy hihetetlen nehéz
cucc. Igen, ez egy nehéz helyzet. Önmagában azzal azt gondolom, hogy a kollégáknak így nem volt ellenérzése, hogy én lettem az első számú vezető, mert a várományosa voltam, meg van, akkor már 15 éve a cégbe dolgoztam, minden létrát végigjártam, és dolgoztam 10 évet a cégvezetésbe, tehát volt tapasztalatom, meg azt gondolom, hogy azért elég jó kapcsolatom van a kollégákkal. Tehát ők inkább segíteni próbáltak, de ebbe konkrétan
nem
tudtak.
De hát ez egy picit kínos, ez egy dolgozónak ez képes.
És közben COVID volt. Tehát, hogy mindez, hogy olyan egyszerű legyen, ez ugye 2019 nyarán történt. Még meg sem elegedett alattam a szék, jött egy hatalmas ilyen termékvisszahívási ügy 4 országból. Egy alapanyaggal volt gond, hál' Istennek nem a mi követtünk el hibát, az alapanyaggyártónál volt valami, nem is az a lényeg, 4 országból kellett nagyon nagy tételek visszahívni, egy kártérítési ügyet végigvinni. Ez volt a bemelegítés. És ez még véget se ért, jött a Covid rögtön, mert évelején meg ott volt hirtelen a Covid, és ez egy olyan helyzet volt, egy olyan váratlan, senki nem tudta, mi fog történni helyzet volt, ott nagyon gyorsan kellett reagálni. Én azt nagyon éltem, tehát annak ellenére, hogy ez egy nehéz helyzet volt, én azt gondolom, hogy azt ott elég jól tudtam kezelni, de közben észrevétlenül visszahúztam az apámat, mert neki álltunk építkezni. Hát a vészhelyzet kihirdetésének a napján, mi szeretjük a kihívásokat, elkezdtük a cégnek a legnagyobb beruházását. És azt gondoltuk mindnyájan, tévesen, hogy ez egy nagyon szép lezáró projekt lesz édesapámnak, hogy ezt a beruházást végigviszi. Csak hát nyilván nem csak ezzel foglalkozott, ha már ott volt, meg hát a Covid miatt nem tudott hova menni. Egy ilyen aktív ember, mint az én apám.
Be volt zárva saját gyárába.
Be volt zárva. Nem tudott sehova menni. Minden, amit eltervezett, hogy na majd ő nyugdíjasként csinál, abból semmit nem tudott. Mert hozzáteszem, akkor sem biztos, hogy tette volna, mert ez egy nagyon nagy váltás, és azért évek kellettek, mire ő ebbe megérkezett, de az, hogy a Covid jött, azért az úgy erőteljesen nehezítette. Egy dolgon könnyítette, mert volt egy olyan helyzet, amiben nagyon bele tudtam állni.
Meg olyan terület volt, ami ő dolgokat. Nem tudott és nem csinált. Tehát nem volt olyan, amivel összemérhetted volna magad, mert teljesen új szituáció, ilyet nem csinált az előző generáció. Ezt most nekem lehetőség.
És ez nekem így fiatalként, ezt már nem mondanám, de viszonylag fiatalként, ez egy jó feladat volt, mert nagyon gyorsan, dinamikusan kellett reagálni, megoldani, szerezni. Amikor nem lehetett fertőtlenítőszert szerezni, és hát annyira büszke voltam, amikor kitaláltam, hogy hát mi veszünk téli ablakmosót, aztán glicerinnel kicsit feldúsítjuk, aztán valamivel tudunk legalább normálisan kezet fertőtlen, mert annak a nagy része alkohol. De semmit, de egyszerűen nem lehetett megoldani.
A tutinál ugye olyan szabványoknak, meg szabályzóknak kell megfelelni, mint egy, nem tudom, egy orvosi... Nem tudom,
hát az élelmiszeriparban abszolút. És az, hogy meg tud oldani a készfertőtlenítés, hogy kesztyűt tudjunk szerezni, hogy maszkot tudjunk szerezni, eleinte varratnunk kell, mert nem lehetett venni, nem valószínűleg emlékszel rá, és az eleje őrület volt, meg hogy egy papírmaszk 3000 forint, amelyik 12 forint manapság mondjuk a gyógyszertárban. Szóval ezeket meg kellett oldani, mindig ki kellett valamit találni, és ez a része, ez így nagyon ment, és ezzel úgy pörgött az idő, de elfedett egy csomó dolgot, és közben az apám az
visszanőtt,
ugye? Tehát nagyon jó sztoriaink vannak ezzel kapcsolatban, amikor körbe ment, aztán miket intézett el, amiket később hátas dobtam, hogy hát ez kimondta.
Tulajdonképpen a fejed fölött.
Hát vagy a fejem fölött átnyúlva, de ő ezt nem így értem, tudott, tehát persze. Ő segíteni akart, mert ő úgy élt, ő úgy vezette ezt a céget, hogy ő minden nap körbe ment, mindenkit megkérdezte, hogy van, mindenhol bármilyen, nem tudom, megoldandó feladat volt, azt megoldotta, kérdezte, és ez tök jól működött. De nekem már 150 embernél, meg úgy, hogy van egy menedzsmentem, meg egy nagyon jó kialakított vezetői
szín. Meg delegálod a feladatokat.
Delegálva vannak a feladatok. Mm. Én sem, tehát azért nem teszem meg, mert nem akarok átnyúlni a vezetőtársam feje fölött. Én ezt már értem, főleg úgy, hogy megéltem a másik.
De ha dolgozóhoz odajön valaki a menedzsmentből, akkor azt tekinti egyébként meg főnöknek. Tehát aki megkérdezi, és van, tehát igen, tehát hiába
igen, ez, azért ez is benne nehéz van. Nehéz helyzet, mert van egy olyan céges kultúra, ahol ez volt a bevett dolog. És én nem tehetem, és az apámmal ebből is voltak nézeteltérések, hogy de miért nem megy, mert nincs rá időm, nagyon kevés időm van. Én az ügyvezetést is egyébként 6 órába kezdtem. Mondtam, hogy elvállom a 3 gyerek mellett, de mivel a kicsi akkor ment a bölcsibe, én akarom reggel vinni, és én akarok elmenni érte délután. Tehát, hogy azért ezek legyenek már meg, akkor tudom
ezt csinálni. Az ő 12 órája állt szembe a te 6 órás ajánlatoddal tulajdonképpen, ugye? Vagy az ő még több, mint 12.
Igen. Ugye? Igen, bár hozzáteszem, hogy azért, de mellettem már állt egy menedzsment. Azért ő nem azt mondom, hogy one man show volt, de nagyon sokáig szinte egy személybe vitt majdnem mindent. Nekem már nagyon jó szakemberek voltak, akik segítik a munkámat, és ez tette azt lehetővé. Meg az, hogy mindig elérhető vagyok. Tehát az, hogy most otthon válaszolok egy e-mailre, vagy hívnak fel. Engem ezért fizetnek, hogy mindig elérhető legyek.
Az előbb mondtam, hogy 2 dolog, és nem felejtettem el a másikat. Az, hogy azt is láttam valamelyik interjúban, hogy te 5 éves periódusokban gondolkodsz. Te nem akarsz, azt mondtad valahol, hogy nem akarod, hogy rád túlnőjön téged ez a feladat. És most vagy a második 5 éves ciklusodnak tulajdonképpen az elején, és nagyon meglepett. Te azt mondtad, hogy igen, még egy, te látod, hogy hova lehet eljutni. Volt egy másik nyilat, vagy beszélgetés veled, ahol mondtad, hogy nem tudsz már évek óta, vagy hónapok óta Dubajban egy bankszámlát elintézni. Meglett közben?
Meglett.
Csak a terjeszkedésre mondom.
16 évet öregettem egyébként pár hónap alatt, de meglett.
Szóval ezt a lábat is lealapoztad, lebetonoztad, most már mehet az a piac is tulajdonképpen.
Hát abban még nagyon sok munkát bele kell tenni, tehát én még most például csak a technikai feltételeit hoztam ennek létre, most jön az igazi munka. Ehhez nekem most még kell 1-2 igazán jó kereskedő a csapatba, hogy ezeket vinni tudjuk, mert jelenleg a kapacitásaink 120%-ra ki vannak használva, tehát nagyon sok tervünk és ötletünk van, és nagyon örülök, hogy ebbe az öcsém abszolút partner, ő is nagyon hasonló gondolkodásmódja, mint
nekem. Kereskedőcsapatot vezet, ugye?
A kereskedelmi igazgatónk, igen. Tehát a személyiségtesztünket tekintve, nagyon sokban nagyon hasonlóak vagyunk. Mindegyikünk ez az álmodozó, vállalkozó szellemű, kreatív, megálmodja, meglátja, odahozza. Operatív megvalósítás, hát az kevésbé motivál minket, tehát hogy nekem erre kell 1-2 jó ember, aki ezeket megvalósítja, mert nagyon sok jó ötletünk és elképzelésünk van, amiben most már csak nagyon sok energiát kellene fektetni.
Apukád kitalálta a fagyiporokat, ugye az elején volt 40 éve 3-4 féle fagyipor, ugye? Igen. Mondom, így lehetett, most van,
azt mondtam. Nem, akkor is már ilyen 20-30-40 féle
tényleg?
Volt. Ezért robbant
csak a
be.
Puncs, vanília, csokoládé, bocsánat, ebben a Szent Háromságban.
Innen jött az ötlet, hogy az apám, mikor kiment Angliába, hogy ott meglátta egy cukrászdába, hogy hát itt nem csak puncs, meg csoki vanília van, hanem 25 féle fagyi. Hát ilyen lehet csinálni ilyet is. Ebből jött az ötlet. És amikor ő ezt megcsinálta, akkor, mikor Tutti elindult, most nem tudom pontosan, de hogy 20-30 íz biztos volt, az teljesen biztos.
Most meg van 2500 féle fajta termék, igen. És gyártotok is terméket, tehát bérgyártás is lehet. Azt, hogy valaki oda hozzadok. De Dubajban mit akarnak tőlünk venni? Egyébként mi az, amit
Dubajban
gondolkozom?
Elsősorban én több vonal van, ami számunkra érdekes. Első körben a fagylalt az, amit nagyon-nagyon szeretnénk már nagyon régóta ott eladni, mert nincs szezonja, mindig szezonja van mondhatni. És azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok, tehát mi nem feltétlen tudunk rögtön egy ilyen nagyon nagy vevőt levadászni, de nagyon sok kicsivel tudnánk együtt dolgozni, akinek van egy étterme, szállodája, szállodái, fagyizói, aki mondjuk 10-20-30 kartonnal visz el.
És nem... poralapú alapanyag menne ki, világos.
Igen. És az nem fog eljönni ide rábapaton a külsőre, hogy most ő ugye 20 karton fagyi, de ha mi megoldjuk ennek a disztribúcióját, ha nekünk van ott egy bérelt raktárunk, és akkor onnan ezeket lehet, ez így már tud működni a dolog. Úgyhogy csak ennek meg kellett csinálni a céges feltételeit, de hát én nem gondoltam, hogy hát itt laza másfél év lesz a cégalapítás és a bankszámlanyítás. úgyhogy azért nagyon kemény menet volt, de mindegy, túl vagyunk rajta, én nagyon szeretném, nyilván most nagyon sok egyéb dologgal kell foglalkozni, borzasztó turbulens a világ körülöttünk, tehát már meg sem merem nyitni a híreket, hogy ma éppen mi történik, de ez abszolút bent van így a következő 3 éves tervben, hogy ezt meg kell csinálni.
Nagyon ki vagy szolgáltatva alapanyag tekintetében, nem is gondoltam, mert most ott van a gyártól, hát tehát nagyon. Nem fogalmam, hogy honnan jönnek az alapanyag, de ennyiféle fajta dologhoz.
Szinte mint külföldről. Tehát nagyon nagy probléma az, hogy magyar alapanyagot szinte semmit nem tudunk cukron kívül vásárolni, de például egy nagyon nagy tömegbe használt alapanyagunk a kakaópor. Hát a kakaóporról rengeteget olvasni, hogy az ára kilőtt, tehát hogy most 3-szoros áron van, mint a normális ár. Ezt nagyon nehezen árazza be a piac, nagyon nehéz az elérhetősége is, tehát nincs is nagyon, és nagyon drága is. A kávé szintén. De a tejalapú termékek is, ugye mi nagyon sok tejsavófehérje koncentrátumot használunk, annak is ilyen borzasztó volatilis az ára, és viszonylag magasan marad azért akkor sem egy nagyon le, amikor éppen csökkenőben van. Úgyhogy meg hát rengeteg dolog jön Kínából. Nagyon sok dolog az, amit nem is gyártanak már Európában. Tehát, hogy egy vitamint, egy aminósavat nem tudsz venni máshonnan, csak Kínából. Ez van.
És ott mi történik? Lesz-e, nem lesz, milyen áron lesz, azt most
illetve
teljesen...
a szállítás, igen. Tehát itt a logisztika, és amikor mondjuk éppen valamelyik csatorna le van
bedugul,
zárva,
igen, és akkor nem jön a tanker, vagy a hajó.
Akkor az, vagy mondjuk, igen, vagy mondjuk megdrágul borzasztan az üzemanyag, akkor többszörösére a szállítási költség. Igen, úgyhogy ezekkel küzdünk, és nagyon sokat kell ezzel most foglalkozni.
A tudatosság az mennyire fontos neked? Mennyire vagy ösztönös, és mennyire vagy tudatos? Mert most arról beszélget, onnan indultunk, és most vissza akarok menni a generációkra, ennyi a termék ismertető, hogy egyelőre, hogy generációváltás. Nekem még mindig nagyon jó példa, bár most már látszik, hogy baromi nehéz, rakkolós feladat volt ez. Szóval a tudatosság, meg az ösztönösség, az hogy állt össze?
Inkább vagyok ösztönös, mint tudatos. És ez nagyon sokáig zavart, hogy megengedhetem a magamnak vezetőként, hogy ösztönösebb legyek, mint tudatos. És aztán láttam egy-két olyan példát, nagyon nagy vezetőket, akiknek kicsit megismerve az életútját rájöttem, hogy ő a döntéseinek a nagy részét abszolút ösztönösen hozta. És akkor én miért ne lehetnék ösztönös vezető? De ez nem ment fel az alól, hogy sok dologban sokkal tudatosabbnak kell lenni. Tehát itt azért...
Ráadásul egy férfi lehet ösztönös vezető, az milyen klassz. De ha egy nő ösztönös vezető, könnyebben megkapja, nem a matricát, hogy át...
Persze, abszolút, ugye? Abszolút. De én tényleg most már nem félek attól, hogy inkább sok esetben hallgassak az ösztöneimre, a megérzéseimre, mert ott még, ott sokkal ritkábban hozok rossz döntést. De mondom, hogy ez nem ment fel az alól, hogy van egy csomó dolog, amiben azért sokkal tudatosabbnak kell lenni, és ott azért meg kell emberelni magam.
Mi az, amit másképp csinálnál?
Mit csinálnék másképpen? Hát nem tudom, lehet, hogy más tanultam volna. Ha most újra kezdhetném.
De ugyanitt ülnél ebben a székben, igen, vezetnéd a tuti, igen, csak igen, más igen. Végzettséggel?
Igen, tehát lehet, hogy mondjuk élelmiszermérnöknek tanultam volna. Sokkal érdekesebbnek találom a szakmai részét ennek az egésznek.
Tudnál még azzal foglalkozni? Bármit? Termékfejlesztéssel, bármivel?
Imádnám. Volt, hogy belefolytam.
A laborba pihenni?
Imádnám. Tehát volt, hogy belefolytam ebbe sokkal jobban, amikor még cégvezetőként megtehettem az apám alatt, hogy kicsit jobban belemegyek. Mert én kereskedőként kezdtem, én külkert végeztem, egyébként imádtam kereskedni. Az a másik nagyon nagy szerelmem a kereskedelem. Tehát én azt nagyon-nagyon szerettem csinálni. Néha kicsit irigykedem is az öcsémre, hogy ez az olyan jó terület.
De a húgod is azon az oldalon van.
A húgom is a kereskedelemben van, igen, ő meg az elkereskedelemben. Úgyhogy az egy nagyon izgalmas terület, én nagyon szerettem. De ha újra kezdhetném például a tanulmányaimat, akkor lehet, hogy először egy élelmiszermérnöki diplomát szereznék, amikor még sokkal több időm volt, meg energiám, hogy mondjuk egy komoly iskolát elvégezzek, és akkor utána biztos, hogy csináltam volna még egy menedzsment, vagy
jó, de hát akkor nem tudhattad, hogy ezt a cégbirodalmat vinni kell. Tehát ez most akkor tulajdonképpen ezt el is engedhetjük.
Azért ez nem igaz, hogy nem tudhattam, ugye gyerekkoromtól ott volt ez a cég. Ebben nőttünk fel, és nyilván mindegyikünk a cégbe akar dolgozni.
Nem gondoltad azt, hogy az öcséd az... mint férfi vagy fiú. Majd...
Bármelyikünket azt gondoltam, hogy, hogy potenciális jelölt, ebben nem volt így, hogy na majd én, de az, hogy akár én is lehetek, ez úgy mindig benne volt a pakliba. És nem is tudom, hogy miért nem mentem ebbe az irányba.
Na jó, de nem mentél, és azért ahhoz képest nagyon jól gurul a szekér. Azért a három testvérnek ezt végig menedzselni, apaként se lehetett könnyű, de a három gyereknek sem, a másik kettőnek sem. Igen. És ahogy valahol mondtad, hogy hát ezért nekünk meg nem nyilvánulhatsz meg akárhogy.
Igen.
Bent sem, meg otthon sem, mert hogy ez egy helyzet, mert vasárnap is le kell ülni a tyúkhús leves mellé, ami nem porból készül.
Így van. Így van, illetve a mi gyerekeink, ez a 7 unoka, ők nagyon szoros kapcsolatban vannak, mi nagyon közel lakunk egymáshoz. Az én gyerekeim azok, nem tudom, 5-6 évesen még nem értették, hogy mi a különbség a testvér meg az unokatestvér között. És mindig magyaráztam, hogy nem, ő az unokatestvéred, nem a testvéred, nem értik, mert annyira szoros a kapcsolat. És szerintem ez a legnagyobb érték. És ezt mindig szem előtt kell tartani, hogy mi elsősorban egy család vagyunk. Azért erre kellene a legjobban figyelni, hogy a családban jó kapcsolat megmaradjon. A cég csak ezután jöhet.
De ugye ez a legnehezebb, mert ahogy én látom, igen, és nagyon sok ilyen rendszerváltó céget látok, meséltem is neked egy friss élményemet, ahol Lapa ott ült a fiaival, és hát látszott, hogy ez nem fog menni, pedig igen, milliárdos cégbirodalomról van szó. Még előttem is, a vadidegen előtt is látszott, hogy ez 5 percig nem megy, nem, hogy egy osztozkodásnál. Szóval ennek mi a elixírje? Ezt mondd meg, mert ez szerintem rengeteg helyen, feleség, igen, mindenféle, igen, család, testvérek, akik aztán szétszedik a cuccot.
Hát ez egy nagyon vékony ég, amin az ember táncol. És borzasztó empatikusnak kell lenni, meg megértőnek, meg nagyon sokszor az embernek vissza is kell fogni magát, hogy de nem mondhatod azt úgy, ne, tehát hogy nagyon sokszor emlékeztetni kell magadat arra, hogy de ő a testvérem, és ő mindig a testvérem marad. Nem veszhetünk össze egy ilyen hülyeségen. Szóval nagyon sok figyelmet igényel, és azt gondolom, hogy a kommunikáció az, amin ez az egész áll vagy bukhat, hogy egymással hogyan kommunikálunk, meg mennyit. És minél többet kell, és minél nyitottabbnak kell lenni, meg nyíltabbnak, akkor is lesznek konfliktusok, de ha vannak konfliktusok, mert ez elkerülhetetlen, akkor azokat, ha mindenki lenyugodott, meg kell beszélni. Meg kell hallgatni a másikat, amikor mondjuk már lehiggadt az ember, mert azért lehet, hogy van a mondani valójában valami, ami azért lehet, hogy van ott némi igazság.
Hát, meghallgatni, meg is kell érteni valami, mert igen, az gyakran van, hogy beszélnek az emberek, és igen, ezt nők szokták mondani, hogy elbeszélünk egymás mellett általában párkapcsolatban, de valóban.
És tehát a testvérek között is ez megesik, nyilván, és ilyen van, és mindig is lesznek olyan szituk, amiben nem értünk egyet. Az, hogy kezeljük az egyet nem értést, az egy nagyon fontos dolog. És ott kell nekem mondjuk egy ilyen mérleg nyelvének lenni. A két testvérem ott van, az én feladatom az, hogy ezt a státuszkót, ezt így fenntartsam, és hogy ebből egy ilyen erős ütőképes csapat legyen, és összetartsunk, ne szét. Ez az, ami nekem azt gondolom az egyik legfontosabb feladatom.
Azt mondtad valahogy, az nagyon rossz volt látni, hogy apukádot belefáradt.
Igen.
Ebbe a kivásárlásba, vagy igen, és akkor érezted, hogy na most kell akkor egyet elő. Most, ha muszáj, akkor most kell egyet, vagy ha én, akkor most kell egyet előrelépni. És azt is mondtad, hogy az is nagyon fontos a számod, hogy valaki szóljon neked, hogyha úgy érzik kívülről.
Igen, 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 igen. Mert az ember, tehát ilyen csőlátásban vagyunk szerintem saját magunkkal, meg a dolgainkkal kapcsolatban. Azért én nagyon nem szeretném, hogy ne vegyem azt észre, vagy nem szól senki, hogy figyelj, már kevés vagy ehhez. Mert milyen dolog az, amikor a cég fejlődésének te vagy a gátja?
De egy ember életében hány olyan másik személy van, aki ezt bármilyen szinten elmondhatja, anélkül, hogy másnap soha ne ismerd meg, mert azt mondod, hogy vége a kapcsolat. Ugye? Szóval
igen, kevés ilyen van, de azért én azt gondolom, körülöttem van jó pár olyan kollégám, aki azért, hál' Istennek, megengedi az őszinteséget velem szembe. Én bátorítom is őket, hogy most nyugodtan el lehet mondani, mert én nem biztos, hogy azt látom, nem biztos, hogy észreveszem, nem tudok belőle tanulni, nem tudok legközelebb jobb lenni, nem tudok fejlődni, ha nem mondja el, hogy figyelj, ezt nem így kellett volna. És van olyan kollégám, hál' Istennek, aki odajön, és ilyenkor elmondja, hogy figyelj, ez nem volt jó. Úgyhogy én ennek örülök. A testvéreim azok elmondják, tehát, hogy ő nekik nincs ilyen szempontból ilyen visszafogottság bennük, hogy nem mondanák el, de szerintem kell is. Én is elmondom nekik, hogyha valami, azt gondolom. A lényeg az, hogy ezt hol tesszük, milyen formába. Tehát lehetőleg ezt inkább négy szem közt megbeszélve, vagy nem, akkor se ilyen nagyobb körbe.
Mert tudod, azt sokat látok, hogy a két testvér azon nem tud megegyezni egyébként, hogyha örökölnek 1 millió forintot, azt hogy osszák el. De amikor van egy ilyen 8,5 milliárdos cégcsoport, sok-sok dolgozóval, sok-sok élettel a hátatok mögött felelőssége, ott azt mondani, na most akkor itt létesítsünk egy óriási üzemet, vagy menjünk ki, nem tudom, az arab emírségekbe, vagy nem tudom, tehát mi legyen az iránya ennek a hajónak, ott na, óriási a tét, felfoghatatlan egy átlagembernek a tét.
Igen, és ezeket meg kell beszélni.
És ezt kell tudni meglépni.
Igen, és hoztunk is már hibás döntést, tehát csináltunk olyat, volt egy nagyon drága tanuló pénzünk, ahol egy márkát vettünk meg nagyjából, így lehet összefoglalni, és nem kellett volna, nem úgy kellett volna, nem nekünk kellett volna, és mindent elrontottunk benne, nagyjából 3 körbe folyamatosan.
De az jó, ha együtt rontottátok el.
Mindenki beletette az maga a hibáját.
De az jó, mert nem egy rontott
nyakig,
el.
Tehát hogy azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon sok tanulsága volt benne, nagyon sokba került, és ami leginkább nehézé tette az egészet, hogy azért a kapcsolatunkat is megrezgette, mert azért ebből konfliktusok voltak. És nagyon örülök, hogy most egy másik hasonló ügylet zajlódott le, egy márkának az átvétele, hogy na, ezt most már tudtuk azért, jó, csak nagyon
is,
sok hiba,
most
amiből tanultunk, azt most azért át tudtuk fordítani abba, hogy azért nevet, hogy nem tökéletesen, de hogy sokkal jobban csináltuk. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki hibázik. Kicsit nagyot. Mindig abból tanulunk a legtöbbet. Az apámmal is ez volt a egyik legnagyobb ilyen vitánk, hogy hagyjon már hibázni. Mert még az is lehet, hogy nekem lesz igazam, lehet, nem biztos, de a falnak kell futnom 150-szer.
Ez olyan nehéz egy apának, ám, hogy a kis biciklivel ott megy, és tudom, hogy el fog esni, de ő gyorsabban akar. Ez ugyanaz nagyban.
Nagyon nehéz, de képzeld el, megtanulta, és azt gondolom, hogy ő már nagyon sok dolgot el tudott engedni. Tehát, hogy nekem a legnagyobb öröm azt látni, hogy azt mondja, hogy csináljátok, ti dolgotok, hogy ő már be nem akar belemászni, és megtanult nyugdíjasnak lenni, és hogy és most annyira elfoglalt nyugdíjas, hogy hát időpontot kell vele egyeztetni, ha akarunk tőle valamit, de nagyon jó azt látni, hogy egy nagyon nagy teher így lekerült róla, és most már nem rágja otthon a körmét, hogy jaj, mit csinálnak a gyerekek odabenn. Érdekli, és nyilván szurkol, van róla drukkol, információ, persze. Minden, de már hagyja, hogy csináljuk.
Ez egy nagyon izgalmas folyamat lehet, nem lesz idő ezt végigbeszélni, hogy egy apa, vagy az első, aki átadja a céget, aki minden nap az első számú parkolóhely, az ő van, ilyen vidéki beszélge, ott a két fiának ott volt a
és megkaptam
kettes, hármas, szóval. Igen, az egyes, ezt nem tudtam. És minden nap bemegyek, és még minden végig is járt a 100 dolgozót, vagy 50, és akkor egy idő után már nem jön be. Mert ezek most már nem megy be minden nap.
Nem. A parkolóját rögtön átadta, tehát az én apukám, ez nagyon gálás úri ember
látványos
volt.
Látványos gesztus.
Megkaptam az irodát és a parkolóját, és hozzáteszem, mai napig nem volt időm az irodát átalakítani, tehát hogy olyan, mint egy 60-as bankigazgató irodája, amivel ülök, de mindegy, majd egyszer, ha lesz idő, foglalkozom.
Hát az a politikusok ezzel kezdik. Milyen jó, hogy te nem vagy politikus. Azok rögtön a bútor dobják ki. Igen.
Nem is leszek, hál' Istennek. Na mindegy, szóval én rögtön megkaptam az ő parkolóhelyét, tehát hogy ő abszolút nagyon gáláns volt, de mondom, ez
tehát ebből vissza tudott lépni. Igen,
ezekből. Hogy visszalépjen, nagyon keves, és én borzasztóan büszke vagyok az apámra, mert ez neki egy olyan nehéz belső harc lehetett, amit én nagyon sokáig nem értettem. Neki sokkal nehezebb volt, mint nekem. Én azzal voltam elfoglalva, hogy jaj, nekem mennyire nehéz, de nem, azt gondolom, hogy neki nehezebb volt. És az, hogy ezt meg tudta csinálni, ez egy óriási dolog, és nagyon sok hozzá hasonlót kellene tréningelnie, és felnyitni a szemüket, hogy ez, amit csinálsz, ez még nem átadás. Ez még nagyon messze van. Úgyhogy én abszolút ilyen nagyon jó példának gondolom.
Még utolsó, ami eszembe jut, hogy amikor bejött a stúdióba, és elkezdtem mondani, hogy szerintem mégis inkább miről kéne beszélgetni, és nem azokról, amiket végigfutottunk volna, amit már sokszor elmondtál, hogy azt mondtad, hogy csak erős idegzetőeknek?
Igen,
ezt
igen.
Ezt elmagyarázod?
Igen, tehát hogyha most megkérdeznek a generációváltásról, hogy mit gondolok róla, vagy kinek ajánlanám, akkor azt mondanám, hogy csak erős idegzetőeknek. Tehát, hogy azért ez nem egy ilyen egyszerű cukormázas, vattacukorvilág, ahol névjegykártyát cserétek, beülsz, és akkor innentől kezdve te már nagyon ügyvezető vagy. Abszolút nem. Tehát ez egy ilyen, azt szoktam mondani, hogy áldás és átok egyben. És az, hogy az ügyvezetői szék valójában egy királyi trón, vagy egy villamosszék, hát ez azért nagyba rajtad múlik, hogy mi lesz ebből. És az, hogy én is túlélő leszek-e, vagy áldozat, ugye ezt most még nehéz megmondani. 6 év azért az nagyon kevés. Tehát én azt gondolom, hogy egy 5-10 év múlva lehet erről beszélni, hogy akkor én ennek az egész generációváltás dolognak vajon túlélője vagy áldozata vagyok-e. Úgyhogy ez egy nehéz dolog. Én csak annak ajánlom, hogy ebbe belevágjon, aki képes nagyon küzdeni önmagával, mert szerintem itt mindenki a legnagyobb harcot magával vívja. Az alapító, hogy el tudja engedni, hogy vissza tudja fogni magát, hogy nem, ez már nem az én dolgom, aki meg átveszi, annak meg küzdeni kell, mert igenis lesz olyan pont, amikor oda kell csapni az asztalra, és azt mondani, hogy ezt a döntést már én hozom. Meghallgatlak, megkérdezem a véleményedet, mindig a tiéd lesz a legfontosabb, de a döntés, meg a döntés felelőssége már az enyém, úgyhogy szóval ez egy kemény út, ez nem egy ilyen joyride, és én nem is nagyon láttam még olyan példát, ahol ez ilyen nagyon varázsütése ment volna, de azért vannak üdítő kivétel.
És még nőknek is megy. Azt mondtad, hogy ez egy kemény út, ugye?
Ez egy kemény út. Nyilván egy nőnek nehezebb, főleg mondom, ha az apáddal kell, de mondjuk egy anya-lánya páros azért az is egy erős, meg az anya-fiú, tehát hogy ezeket érdemes lenne kicsit jobban boncolgatni, mindegyik annyira más felállás, tehát hogy azért ennek de teljesen más a lélektana szerintem attól függően, hogy az átadó, átvevő, ki férfi, ki nő ebbe a szerepbe. Én ezt az apa-lánya utat jártam meg, hát ez nem egy egyszerű dolog, de azért azt gondolom, hogy túlélhető.
Gratulálok ehhez a túléléshez. Nagyon szépen köszönöm. És hát fagyi szezon van. Hát ennél
most,
jobb fagyi szezon.
Most nagyon fagyi szezon van, úgyhogy menjen mindenki fagyizni.
Nagyon szépen köszönöm, Tuti. Kft. 40 év története 40 percben. Nagyon szépen köszönöm, Prohászka Andrának. Köszönöm.
Köszönöm szépen én is.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket. Ez volt a keddi Monitor délután, legközelebb holnap után csütörtökön találkozhatunk majd ugyanebben a műsorsában 4 és 6 óra között. Már a jó utat, jó pihenést, viszont hallásra.
A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n.